hogyha azt hiszem, hogy elkészítem, volt elkészítem a dolgokat, akkor én lényegében meg is nyitnám ezt a velük kis rét délután, kávézásra hívtuk ugye önöket, szünetben próbálom milyen csésze kávét is prezentálni, és akkor bele is kezdenék az első részre, ami a tényleges bevezető és a köszöntő lesz. Addig, amíg a felőtt készült kollega, az egy ajánlózás egy. Megváltoztat az a... Addig röviden elmondom, mi is a, mi volt a célunk ezzel a kis, konferencia szerűséggel, vagy inkább délutánnal, hogy próbáljuk azokat az információkat átadni, hogy most már hagyomány szerűen, mert néhány, talán egy év kihagyással, de korábban is rendeztünk ilyen ügyvezet egy rét délutánokat. És alapvetően ugye az az indítatásunk, hogy elég gyorsan fejlődik az a számítógépes infrastruktúra, technológia, ami minden napunkat is megváltoztatja, ez a kutatók életét is, a hallgatók életét is megváltoztatja, és hogy ennek kapcsán egy úgynevezett e-infrastruktúra alakult ki, és ez ma hogyan áll Magyarországon. Erről szeretnénk néhány dolgot elmondani önöknek a mai nap folyamán. Egy picit távolabbról kezdve, ugye az látszott ez az előző ábrán, hogy a technológia elég gyorsan fejlődik, bár itt van egy kis ólószerűség, ami kinyílik, mert lassabban fejlődik a számítási kapacitás, mint a hálózat, de szerencsére a hálózatunk az most már elég jól fejlődnek hálózati elemek, de picit hátrébb tekintve mindig azt tapasztaljuk, hogy ezek az új technológiák újabb és újabb igényeket generálnak. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a felhasználóink, mi magunk is a felhasználók közé tartozunk, tehetetlenek vagyunk, mert újabb és újabb technológiákat használunk föl, olyan ötleteket használunk, ami korábban eszünkbe se jutott, főleg nagy számítási vagy tárolási kapacitások terén gondoljunk csak a mindenki által jól ismert génkutatásokra, és majd mondjuk, amiről ma délután lesz szó, különböző részecske fizikai kutatásokra, amik a jelenlegi számítási kapacitások nélkül nem jöttek volna létre. Valójában a számítási kapacitás növelésének igénye, ötlete, azt kell mondani, hogy nem is új. Nem is olyan új, mert már az 50-es évek idejében fölmerült, még Neumannak egy kollégája azt mondta, hogy kellene valamit párhuzamosítani, kellene egy olyan gépet építeni, ami párhuzamos feldolgozásra, és az anekdota szerint a Neumann erre azt mondta, hogy too many tubes, hogy nagyon sok csőbe kerülne, ez még a csöves időszak volt. Hát egy picit várni kellett, hogy az első párhuzamos számítógép az megjelenjen. Valójában a 60-as évek közepén vége felé jelent meg ez a 64 processzoros számítógép, és a mai elképzeléseinkkel nagyon kicsi gépnek tűnik, akkor bizony nem tűnt kicsinek. Méretben sem, mert amint látjuk, hogy 9 méter hosszú szekrénysorban lakott. Az igazi párhuzamosítás reneszánszra talán azt kell mondani, hogy 80-as évek közepére jutott el, amikor különböző párhuzamosítás technikák már tényleg elérhetők voltak. Ez generálta a különböző klasztereknek a fejlődését, gyors hálózatokkal megpróbáltunk összekötni különböző olcsó vagy drága számítógépeket, és ezen úgynevezett paraméterstadi alkalmazásokat, vagy párhuzamos alkalmazásokat kutatni. De a kettő között alapvetően biztos nagyon sokan tudják, az a különbség, hogy az egyik az lényegében a paraméter study olyan, hogy akár egymás után futtathatok különböző paraméterekkel az alkalmazásomat, vizsgálni akarok valamilyen térben valamit, és az az lényeg, hogy csak sokszor fusson. A igazi párhuzamos alkalmazások pedig időben is együtt kell, hogy fussanak, mert együtt kell, hogy dolgozzanak. Aztán a cluster koncepció után megjelent az úgynevezett grid koncepció, ami a számítógépek erőforrásainak valamilyen jól meghatározott cél szempontjával az összekapcsolását jelentette, és nem véletlen ez a grid szóhasználat, ami hajaz a Power Grid rendszerre, ugyanis az elképzelés szerint az az ötlet, hogy nincs nekünk arra szükségünk, hogy erőforrásokat vegyünk igénybe, akár az elektromos erőforrást, hogy legyen mondjuk belépőkártyák egy erőműbe, akkor miért van szükségünk arra, hogy egy klaszterre külön loginlegünk legyen, hogy azt igénybe vegyük annak az erőforrásait. Tehát nem kellene ilyen, hanem csak egy egyesség valamilyen szolgáltatóval, aki aztán nekünk bárhol a világon van, vagyunk, szolgáltatja azt az információt, vagy azt az erőforrást, vagy éppen egy speciális berendezésnek az adatait, amiről délután folyamán még szó lesz, például a CERN-ben folyó kísérleteknél keletkező adatokat. Valójában a grid az két nagy jellemzővel, két nagy tulajdonsággal írható le, egy jelentős integráló és egy virtualizációs hatása van. Ahhoz hasonlítható inkább ez a grid, mint a web indulásakor a web hatása, hiszen valamilyen módon integrálta azokat a dokumentációkat, amiket a hálózaton addig külön-külön szeparáltan lehetett elérni. Tehát a grid a valóságos és elosztott számítástechnika erőforrásokat egységes felületen próbálja számunkra nyújtani. Kik használják ezt a gridet? Hát alapvetően azok, akiknek nem elegendőek a hagyományos erőforrások, akik nem akarnak esetleg beruházni a gyorsan változó erőforrásokba, és hát nem utolsó sorban, akik nem is akarnak beruházni, sem nem is akarnak üzemeltetni ilyen erőforrásokat, csak igénybe szeretnék azt venni. Mire használják ezeket a grideket? Hát remélhetőleg a délután végére ettől alaposabban megnézzük ezeket a helyzeteket. Alapvetően két nagy csoportot különíthetünk el, a nagy számításigényű feladatokra, illetve a nagy tárolásigényű feladatokra jelentősen használják, ez gyakran együtt van, és nagyon fontos, hogy van egy olyan nézete is, hogy az erőforrásokat használják ki hatékonyan. Erről is lesz az délután szó, hogy az a bizonyos desktop grid, vagy volunteer gridnek is nevezett grid, amikor saját magunkra szabad kapacitást adjuk oda az éppen otthoni vagy irodai lépünknek, akkor erről van szó, hogy jobban kihasználhassuk az erőforrásokat. Nem véletlen, és nem maradt le innen a nagyon-nagyon fontos a közösségépítő hatása, hiszen a grid technológiákkal, amit majd látni fogjuk, akár nevezhetünk másnak is, ma már gyakran cloud technológiákról is beszélünk, ezeknek köszönhetően olyan tudományos és műszaki közösségek épülhetnek ki, amik távoli kollaborációt együtt tudnak megvalósítani. Milyen komponensei vannak a gridnek? Alapvetően hát ez a négy fő komponens különíthető el. Elsősorban a hálózati erőforrások, amik a hálózatra építenek. Van valamilyen köztes réteg, ami elfedi az egyes konkrét megoldások lényegét. Van valamilyen működtető infrastruktúra és személyzet, ami működteti ezeket a grideket. Itt illik vagy érdemes megemlíteni az, hogy alapvetően két nagy fajtája van azok az úgynevezett infrastruktúra gridek, amik 7x24 órában állnak rendelkezésre, és azok a gridek, amik valamilyen opportunista gridek, ha csak az éppen szabad kapacitást akarják összegyűjteni, hát ebben más is a működtető személyzet feladata is. és persze vannak azok a virtuális szervezetek, amik a gridekre jellemzőek, amik a felhasználást, felhasználó oldalról segítik, és megteremtik az alapokat. Ha a gridekről beszélünk, érdemes néhány szóban arról beszélni, hogy beszélünk a cloud rendszerekről, amelyek hát vajon más szélkütőzőségek-e vagy nem. A cloud rendszerek célkitűzése, azt kell mondani, teljesen azonos a billével, és vannak olyan nézetek, akik úgy gondolják, hogy a cloud rendszerek azok egyfajta evolúció folyamat során alakultak ki a gridekből. Nagyon sok hasonló vonás van köztük. Az alapcélkitűzés az, hogy számítási, tárolási vagy valami alkalmazási feladatot szeretnénk a hálózati felhőből elérni, transzparensen, nem érdekel bennünket, hogy hol vannak azok az alkalmazások, tárolók, mi itt vagyunk, itt szeretnénk elérni. Hát ilyen kulcsszavakról beszélnek manapság, hogy SaaS, meg HaaS, ugye a Software as a Service, Hardware as a Service, Platform as a Service és Infrastruktúra as a Service, ezek a cloud rendszerek valósítják meg nekünk. Hogyha megpróbáljuk összevetni valamilyen módon a cloud és a grideket, akkor azért érdemes néhány különbségre fölhívni a figyelmet. Alapvetően a hozzáférés filozófiája, hogy a felhasználó hogyan fér hozzá, más. Látni fogjuk a gridek esetében, hogy a felhasználók az egy bizonyos csoportja az úgynevezett virtuális szervezetekbe tagozott felhasználó valamilyen certifikéttel, amit az elején említettem, annak a tulajdonában tudnak hozzáférni a gridekhez. A cloudhoz más jellegű tulajdonképpen egyesség kell a szolgáltatóval, nem inkább virtuális szervezet jellegű, hanem valamilyen alkalmazás jellegű egyesség, és nyilván ahhoz tartozó jogok. A biztonsági megoldás teljesen eltérő a grid és a cloud esetében. A cloudra nagyon jellemző a virtualizáció, szinte nem nagyon tudnék említeni olyan ma használatos rendszert, ahol nem a virtualizáció áll a középpontban, míg a grideknél a virtualizáció az nem ennyire kulcsfontosságú szereplő. És hát ma a platform vagy szoftver és az infrastruktúra mint szolgáltatás jelenik meg leginkább azokban, és azokban a szolgáltatásokban, amelyiket itt néhányat felsoroltam, csak lemaradt egy vesző. Tehát itt, ami mindenki biztos, hogy ismer, az Amazon EC2, vagy a Google-nek a különböző megoldásai, ha más nem, akkor a Google Docs-ot biztos, hogy ismeri, ugye egy fajta szolgáltatást vehetünk igénybe a hálózaton keresztül, és aztán néhány cégnek, hogy ne maradjanak ki, hogy valaki rosszul érezze magát, Microsoft, HP, IBM, Oracle, mindenki meg találja és keresi elég jelentősen a grides felhasználásokat, illetve a cloudos felhasználásokat. Ugye hát gridről kezdtünk beszélni, de mint egy evolúció részeként itt a cloud jelentősen ma már az van valahol a csúcson, hogyha azt a bizonyos görbét megrajzolnánk, akkor annak a bizonyos görbének a tetején vagyunk valahol, a grid meg már a leszálló árva van, mint egy kicsit időben előbbre lévő történet. Néhány szót szeretnék szólni a hazai grid történelemről. Valójában 2000-től gondolhatnánk, hogy érdemes visszamenni, 2000-től kezdődően jelentős kutatások folytak az egyetemeken, az MTA intézeteiben, SZKAPI-ban, KFK-ban, a griddel, illetve párhuzamos rendszerekkel kapcsolatban. 2003-ban megalakult az MGKK, az a Magyar Grid Kompetencia Központ, az ELTE, a BME, a SZTAKI, és a KFKI részvételével, azóta már egy ipari partner és a Lengyelszoft is csatlakozott ehhez a konzorciumhoz, és kompetencia központ alapvetően ez egy laza szövetség, amiben megpróbálunk közösen fellépni, hogyha lehetséges. 2004-től Magyarországon jelentős nemzetközi projekteket találunk különböző grid témákban, ebből az egyik legjelentősebb, amit délután el fog hangzani, a CERN-es kísérletekhez kapcsolódó részecskefizikai kutatásokat támogató grid. 2005-ben ehhez kapcsolódóan megalakult a Home Grid virtuális szervezet, ami egy elfogadó. Látni fogjuk, hogy a virtuális szervezetek különböző témákra specializálódnak. Ez nem egy adott kutatási területre specializál, hanem a magyarországi kutatók számára nyitott VO és különböző témákban lehet benne dolgozni. 2010-ben a MGKK tagok részvételével lényegében megalakul a Nemzeti Grid iniciatíva, az az NGI, ami az Európai Grid iniciatívának a tagjaként projektekben tudunk részt venni, illetve 2010-ben megalakul a gridek kutatási infrastruktúra, a NekiFut projekt kapcsán, amit a minisztérium kezdeményezésére szerveztek 2010-ben. Hát röviden ez lett volna az én bevezető előadásom, talán még az időt is majdnem sikerült tartalom, és akkor nagyon-nagyon gyorsan áttekintenénk, hogy lényegében három részre osztik a délután, a magyar grid-ekről próbálunk rövid ismertetőket mutatni, majd a szünet után az alkalmazások jönnek sorra. Ugye ezek a program ott van egyébként az önök kezébe, tehát ezért is nem töltök vele sok időt, és végül a zárásként látunk egy olyan gyakorlati ismertetőt, ami a kezdő lépéseket jelentheti, vagy a kezdő lépések bemutatását jelenti az ügyben. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor jó kávézást kívánok mindenkinek, és akkor átadom a szót a következő előadónak, Herman Szabolcsnak.